Eredményes élettalálkozó 2016. április 8-a. Nem szégyellem a gazdagságom.
Nincs itt Ernő, úgyhogy nem tudjuk a standard köszöntésünket. Hogy van, hogy sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt helyben, és ország határainkon innen is túl. És ez egy nagyon, nagyon kedves köszöntés. Egyre több olyan e-mailt kapunk, ahol megírjátok nekünk, hogy igen, ezt mindig nekem mondod, amikor az ország határainkon túlról beszélsz. És nekem van egy ilyen képem erről, hogy Isten, akiben hiszünk, a világunk teremtője, a végső hatalom. Ő egy nagyon különleges lény. Ő egy mindenütt jelen való, mindentudó, teljes bölcsességű, végtelen lény. Nincs kezdete, nincs vége. Nagyon nehéz nekünk ezt megérteni, de ő mindenütt jelen való. És amikor figyel rád, akkor úgy figyel rád, mint hogyha senki más nem is létezne. És figyel rád akkor is, hogyha most egy kocsiban ülsz valahol, és egy MP3-os hanganyagot hallgatsz az éjszaka közepén. Vagy ha kocogsz egy erdő mellett, vagy kint vagy a Margit szigeten, vagy mosogatsz. Vagy épp munkába mész, teljesen mindegy, hol vagy. A mi Istenünk a maga végtelen lényével, szeretetével ott megy melletted. Ott van veled. És szól hozzád. Szól hozzád itt most, de szól hozzád akkor is, hogyha ezt a videót nézed, vagy a hanganyagot. Mert ő az, aki az üzenetet hozza.
Ő az, miatt mi is
egyáltalán beszélünk. Egyszerűen ő az. És azt hiszem, hogy mindenkinek, aki tanít, ezt szem előtt tartva kell gondolkoznia, hogy Isten az üzenet. Hogy van, ő az, aki építi az ő egyházát. Ami nem egy vallásos fogalom, hanem rólunk szól. Én vagyok az ő egyháza, emberek, akiket épít, akiket szeret, akikkel törődik. Úgyhogy csak tudj róla, hogy gondolunk rád, bárhol is vagy. És nagyon hálásak vagyunk, értetek, akik itt vagytok. És köszönöm, hogy eljöttetek. És Ernő üzenetét kell tolmácsolnom. Vidéken van egy temetésen, és nagyon szeretiteket, most nem tud itt lenni, talán majd legközelebb. És amivel most tovább megyünk, az egész váratlanul rómaiakhoz írt levél első fejezete. Csak nagyon gyorsan átolvassuk a 8. verstől, és aztán egy rövid imát elmondunk, és belevágunk. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok. Mindenkor kérve imádságban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen köztetek, amint a többi nép között is, Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. És azt gondolom, hogy ez lesz a mai napunk központi gondolata, 16. vers. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Úgyhogy mondjunk egy imát. Mennyei Atyánk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked. És nagy egyszerűséggel bevalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. Szükségünk van rád akkor, ha ezt most épp érezzük, mert esetleg valamilyen bajban vagyunk, valaminek a hián vagyunk, tartunk valamitől. De szükségünk van rád akkor is, hogyha minden rendben van, ha úgy érezzük, hogy minden rendben van. Embernek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van rád. Úgyhogy kérlek, hajolj le hozzánk, mindannyiunkhoz, bárhol is legyünk most, bárkik is vagyunk, bármi a múltunk, vagy bármi a jövőnk, adj nekünk, ments meg minket, vonj minket közel, egész közel magadhoz, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Szóval Pál el akart menni Rómába, és erről beszéltünk legutóbb. És az egyik gondolatunk az volt, hogy Róma az akkori kor diktatúrájának a fővárosa volt. Nem egy pozitív fogalom. Pálban nem volt semmilyen vallásos vagy erkölcsi elzárkózás Rómával szemben. Nagyon fontos ezt látni. Isten nem személyválogató. A római császár ugyanúgy ember, mint ahogy én vagy te. A római császár bűneit kifizették. A római császárnak csak hinnie kellett volna, vagy kellett Jézus Krisztusban, és a római császárnak örök élete van. Nagyon fontos ezt látni, hogy ezt mondja, hogy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa. Az evangélium, ami nem egyebet jelent, mint hogy örömhírt. Milyen örömhírt? Hát, hogy nyertél a lottón. Az egy örömhír lenne. És hányasod van? Hármas. Nyertünk egyébként. Hármason volt a lottón. Most lebuktam? Nem is nekem, mert azt hiszem, hogy a Benjamin x-elte be azt a hármas nyereményt. A hármas nem olyan nagy szó, mert azt hiszem 1200 forintot fizetett. De a hatos lotón, a hatos az már jobb, igaz? Ez az örömhír. De nem, Pál egy másik örömhírről beszél, az evangéliumról. Arról az örömhírről, hogy Isten emberré lett, és kifizette minden tartozásunkat. Anélkül, hogy nekünk bármit tennünk kéne. Azon kívül, hogy ezt elfogadjuk és hiszünk benne. Ez az örömhír. Az örömhír, hogy az élet, amit végtelenül elszúrtál, mondom még egyszer, az örömhír, hogy az élet, amit lásd mellékelt ábra, nézd magadra, teljesen elszúrtál, azt ő rendbe hozta. Mennyire hozta rendben? Teljesen. Mire mondod, én nem szúrtam el az életem? Nem, a fenét nem. A mai világnak az egyik drámája az, hogy homokba dugja a fejét. Hogy nem tudja, hogy mi fontos és mi nem. Hogy nem érti, hogy hol van a lent és hol van a fönt. És Könnyen mondod, hogy elszúrtad az életed, hogyha leéltél 40 évet, és egy híd alatt laksz egy dobozban. Oké, de nem igaz, mert nem attól szúrtad el az életedet, hogy egy híd alatt laksz 40 évesen egy dobozban, hanem attól, hogy Istentől távol vagy, hogy őt nem érted, hogy nem függsz tőle végtelenül, hogy nem Istennel vagy gazdag, hanem emberek szerint, hogy ideig való értékek azok, amelyekkel a váradat felépíted. És ebben mind hibásak vagyunk. Mind az Isten elleni lázadás állapotában születünk, abban növünk fel, és jó sokáig meg is maradunk benne. Mind elszúrtuk. A végső egyenleget tekintve piszkosul nagy bajban vagyunk. Mi az örömhír? Hogy a piszkosul nagy bajt Jézus elintézte. Ezt érted? Rendbe hozta. És nem nagyjából, és még sok sebből vérzünk, hanem teljesen. A teljes helyreállítás, a teljes megbékéltetés, a teljes fizetség. Isten fiainak, lányainak hívnak minket, örökösök lettünk. Kimondhatatlan közelségben vagyunk Istenhez. Az elválasztó fal közte és köztünk lebomlott. Mit kellett ezért tenned? Neked semmit. Ő tett meg mindent. Ez az örömhír. Ez a legjobb üzlet, amit valaha történelemben hallottam. Ennél jobb ajánlat nem létezik. Mindent, semmiért. Fantasztikus. Azt gondolom, hogy ilyen ajánlatot csak Isten tehet. Ilyen ajánlatot csak egy végtelen hatalommal, teljes bölcsességgel, teljes gazdagsággal bíró lény tehet. Az ő mércéjében nincs olyan, hogy jó üzlet vagy rossz üzlet, megéri, nem éri meg. Ő végtelen. Ő csak van. És azt mondja, hogy az az érték, ami az övé, az az érték, ami az élet, az érték, amit jelent őt ismerni, látni és vele kapcsolatban lenni, az megfizethetetlen. Megfizethetetlen. Nem tudsz jó ember lenni. Nem tudsz jó tetteket végrehajtani, hogy azok bármilyen szinten hozzátegyenek ahhoz, hogy te közelebb kerülj ehhez a végtelen dicsőséghez. Ezt vagy ajándékba kapod, vagy sose lesz a tiéd. Ennyi. És ha nem hiszed, hogy ajándékba kapod, akkor kérlek zuhanj kétségbe esett végtelen reménytelenségbe. Mert semmi esélyed Isten jelenlétébe lépni. De a jó hír az, hogy létezik az evangélium. És Pál azt mondja, hogy tartozik vele görögöknek, ami a kor intellektuális világát jelképezte, barbároknak, brutális, egyszerű embereknek, a tudatlanoknak, és mindenkinek. És ennek a felsorolásnak a végére tette oda, és ez szerint kész vagyok hirdetni az evangéliumot még nektek is Rómában. És ezzel most viccelek egy picit, mert ez a hangsúly nincs ott. Ahogy emlékeztek, ahogy olvastuk eddig, Pál nagy szeretettel, nagy tisztelettel gondol és beszél a római közösséghez. Miért álltunk meg emellett olyan sokáig? Miért ismétlem ezt most is? Mert hányszor fordult már elő, és kérdezlek téged, hogy úgy érezted, hogy te nem vagy elég jó ehhez? Hányszor állt már fel egy bíróság a lelkiismeretedben, és ítélt el téged? Mondva azt, hogy hát persze, ők jó keresztények, ők biztos méltóak rá, de én, amit én teszek, ahogy én gondolkozom, ami én vagyok, én valószínűleg már csak egy teher vagyok Istennek. Én már valószínűleg az vagyok, akire azt gondol, hogy őt nem kellett volna. De már késő. Megmentettem őt is. És most itt van. Megint itt van. Hogyan szabadulhatnék tőled? És azt gondolom, hogy a légkör tele van ilyen kivetítésekkel, tele van ilyen gondolatokkal. A saját lelkiismeretünk hoz ilyen gondolatokat. A rendszer, a törvény rendszere, ahol az elfogadottságunk mindig a teljesítményünkön alapul, mindig hoz ilyen vádakat. És az egyik legfőbb, az egyik legalapvetőbb gondolat az az, hogy nem, 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 nem. Nem számít, hogy mit teszel. Nem számít, hogy mit tettél. Mert nem ezen múlik. Ez egy másik mérőszám. Valami olyasmi, ami nem tesz téged igazzá, vagy kevésbé igazzá. Mert igazzá csak Jézus Krisztus tehet téged, az ő vére. És az megtette. Megtörtént egy csoda azzal, hogy ő mindent elvégzett. Ő egy tökéletes áldozatként, egy tökéletes fizetségként, teljes egészében és tökéletesen kifizette a te minden adósságodat, minden bűnödet, a múlt, a jelen és a jövő bűneit. Ezért mondja azt, hogy meghaltatok a bűnnek, kicsit előre szaladok, ugye, mert hátrafelé olvastuk római levelet, azt hiszem Róma 5-ben magyarázta ezt nagyon világosan, ezt a képletet. Hol van az, ahol azt mondja, hogy számítsátok magatokat? Ti is úgy számítsátok. Ez a jó az új Bibliában, hogy itt van, igen. Ez nem pont az, de jó lesz. Róma 6. Kettő. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Ez a kifejezés, hogy meghaltunk a bűnnek. 6-6. Ami új emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Oké? Ez a kifejezés, meghalt. Mindjárt megnézem, köszönöm. Ez Jézusról beszél, mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Itt van, igen, így azt tartsátok ti is magatokról, 6.11, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Figyeljetek, ez mit jelent? Ez nagyon fontos. Meghaltunk a bűnnek. Ezen most ne szaladjunk gyorsan túl. Mit jelent az, hogy meghaltunk a bűnnek? Hogy? Aha, jó, jó, kicsit ezt feszegessük. Tehát Jézus csinált valamit, amit ő teljesen elintézett, ez az evangélium, oké? Okay? Ha hiszek ebben, akkor velem is megtörténik, és abban a pillanatban, hogy hittem, én meghaltam a bűnnek. Nem élek. Nem irányíthat, nem befolyásolhat, nem uralkodhat. Ebben nem vagyok biztos, pont ez az, ami zavarba ejtő, mert befolyásolhat, irányíthat, uralkodhat, itt kell döntést hoznom, ez valami más jelent. Ugye a nagyon felszínes értelmezés az, hogy nem vétkezel többet, nem vétkezhetsz többet. Eddig bűnözhettél, most már nem bűnözhetsz. A nagy tűnőt azelőtt se bűnözhettél. Nem számít. Nem vonható felelősségre, egyre közelebb jutunk hozzá. Szabad vagy? Oké, okay, nagyon jó. Figyeljetek, nem egyszerű erre egy képet találni. Tehát képzeld el azt, hogy nekem a mi ilyesmit az eszembe, hogy itt van a bűnöm. Kihívom ide Rafit, ide áll mellém, és egy óriásit lekeverek neki. És aztán ő rögtön megdühödik, és nekem esik, és háromszor orrban nyom, még el nem törik az orrcsontom. És ez itt lezajlik élő kamerák előtt. Ezt úgy hívnánk, hogy céltévesztés, azaz bűn. Na most kérdezed-e, hol a rágba halt meg Sanyi meg Rafi a bűnnek? Hát itt csinálták éppen. Élő adásban. Ezt értitek? Tehát, hogy hol? Pál, mi a szözt akarsz itt mondani? Ez nem megy bele az agyamba. És szerintem azt akarja mondani, hogy az örökkévalóság szempontjából te és a tetteid visszafordíthatatlanul szétlettek választva. Azaz te elválasztottál a tetteidtől, miközben azok ugyanúgy követnek, mint ahogy az árnyék követ, oké? De van egy közbevetés, ami jelenti azt, hogy már a felelősségre vonhatóság, az elszámoltathatóság, a lelkiismeret, vagy bármilyen szinten a bűneid és te el vagytok választva véglegesen. Mennyire vagytok elválasztva? Hát annyira, mint amikor átmész az egyik szobából a másikba. Nem. Amikor átmész az egyik házból a másikba. Nem. Amikor átmész az egyik országból a másikba. Nem. Mert onnan vissza lehet jönni. Mennyire vagy elválasztva? A bűneidtől, a bűntől, a kategóriától, hogy céltévesztés, a kategóriától, hogy te számon kérhető vagy afelől, amit teszel. Mennyire vagy elválasztva? Mint ahogy a halál elválaszt. Ezt érted? Valami olyasmit jelent ez, hogy Isten a bevégzett munkával, az evangéliummal végérvényesen lefejtette rólad a bűneidet. Ezért mondja azt, és itt ezt mondja, miért kell ezt mondani? Azért tartsátok ti is magatokról, azért számítsd úgy, hogy te el vagy már választva a bűntől, amit épp elkövettél. És ahogy el vagy választva a bűntől, úgy össze vagy kötve elválaszthatatlanul Istennel. Mert ezt mondja, hogy így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de azt ki kell számolnom, azt kalkulálnom kell, azt tartanom kell, mert épp most vágtam orrba a Rafit. És azt mondom, hogy Úristen, bűnös vagyok, mire az ige azt mondja, hogy oké, ezt megtapasztaltad, de az örökkévalóság szempontjából, a bevégzett munka által ez a tett le lett választva rólad. Úgyhogy, ha te most józanul akarsz gondolkozni, akkor végzel egy kalkulációt. Jézus Krisztus meghalt, kifizette ezt a bűnt, én meghaltam vele együtt, eltemettettem, feltámadtam, ilyen módon én vele együtt meghaltam a bűnnek, véglegesen elválasztottam tőle a múlt, jelen és jövő bűneitől. Orba vágtam a Rafit, de azt kell tartanom magamról, hogy meghaltam ennek, de élek Istennek. Azaz Istentől pedig nem választott el engem ez a tettem. Rendben van? Ez ilyen nagyon veszélyes. Mert ha ez így van, akkor mindjárt fogom magam, és elkezdek vétkezni. Mert akkor lehet, nem? És ugye ezért itt olvastuk, hogy mit mondjunk, tehát maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Nem fogjuk újra olvasni Róma 4-5-6-ot, mert már olvastuk, és nagyon lassan jutottunk át rajta. Tessék meghallgatni a felvételeket, ott van, és mondja, hogy távol legyen, igen, szó sincs róla, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? És kiegészítő gondolat ehhez Zsidók 12, jól mondom, Zsidók 12, Isten fenyítése. Aki miközben jogilag nem kér rajtunk számon többé bűnt, mert a számon kérte önmagán, azaz a fián, és ott megbüntette, és az ott ki lett fizetve, attól függetlenül az igazság még igazság, ő nem csak helyzeti szentséget, hanem tapasztalati szentséget is kíván nekünk. Azaz kívánja azt, hogy az igazsággal összhangban éljünk, és ezért mit csinál? Nevel minket. Értem, ha én jogosítványként használom a kegyelmet a bűnre, azt mondva, hogy csak azért, mert nem büntetnek miatta, mert nem vagyok elszámoltatható, azért ez helyes, és csinálom, akkor Isten elő fog engem venni, és megvannak a módszerei rá, hogy egyetértésre bírjon. Azt tekintve, hogy a A bűn az bűn. Egyrészt megbüntet a fizikai helyzet, itt rögtön, tehát orrbevágom Rafit, ő dürohamot kap, és eltöri az orrcsontomat. Ez is egy korrigálás, de ha én ezt életstílusként kezdem el gyakorolni, akkor ebbe Isten bele fog szólni. És nagyon hatékony eszközei vannak, hogy a gyermekeit jobb belátásra bírja. De a bevégzett munka, az evangélium, az valami fantasztikus dolog, az valami brutális dolog. Amit tett, az olyan, hogy ahhoz nem lehet hozzátenni. Az egyik legnagyobb veszélyünk, az egyik legnagyobb kockázata nektek és nekem, újszövetségi hívőknek, 2000 év egyháztörténelem után az, hogy az evangéliummal, az alappal, az alapüzenettel megszokottakká válunk. Hogy ez elkezd olyan, mondjál még valamit szintű lenni, hogy ezt már hallottam. De figyelj, nem érted. Tehát ez a lényeg. Hallhatsz még ezer részletet, hallhatsz még ezer spéci izgalmas tant az utolsó időkről, a lelki ajándékokról és a gyülekezeti vezetésről, meg nem tudom miről, mind nem ér semmit, ha az evangélium, az alap nincs teljesen a birtokodban. És a birtokodban alatt nem azt értem, hogy nem a tiéd, mert a tiéd, amikor hittél, de ha nem vagy a tudatában, ha nem éled, ha nem támaszkodsz erre, ha nem ez a világképed, akkor veszteséggel élsz. Úgyhogy 16. vers, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Itt meg is állunk, oké? Pál nem foglalkozott mással, mint az evangéliummal. Oké. Fogd az egész kereszténységet, vedd ki belőle Krisztus kereszthalálát, és amit az jelent, a hitáltali üdvösséget is mi marad? Semmi. Oké, mondd ki. Semmi. Zéro. Az összes elv, az összes tanács, minden koncepció összeomlik és haszontalan. Semmi nem működik. Ezért szenvednek a törvénykező gyülekezetekben a hívők. Mert az ő felfogásuk szerint az evangélium nem az, ami. És ilyen módon a Biblia összes többi tanácsa, a teljes tanácsvégzés egyfajta pervers, kiforgatott, élhetetlen életet hoz. Ezt értitek? Kiveszed az evangéliumot a Biblia üzenetéből, és egy nagyon beteg dolog marad. És figyelj, nagyon sokan kiveszik belőle. Nem veszik ki belőle úgy, hogy korrektorral kihúzzák a szót mindenhonnan, hanem úgy veszik ki, hogy nem a valódi tartalmával azonosítják. Ugye ezért olvastuk visszafelé római levelet. Nem ezért, de ezért is. Mert ott van mögöttünk, ha még emlékeztek rá, a teljes definíciója a bevégzett munkának. Hogy Krisztus mit tett, és ennek milyen következményei vannak. Úgyhogy nem szégyellem az örömhírt, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek megmenekülésére. Az evangélium. Az evangélium. Hogy Isten emberré lett. Hogy meghalt. Eltemettetett és feltámadt. És aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. És ahogyan Jézus Krisztus igaz, úgy igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. És amikor hittünk ő benne, akkor belekereszteltettünk, belemerítettünk, belehelyeztettünk. Valójában a szellemi világban, te, aki hittél Jézus Krisztusban, ott vagy a testében. És ezt a képet használja a Biblia, később is tudjuk, Krisztus teste ezt a kifejezést sokszor használja, ahol mi vagyunk a testének a tagjai. Mi a természet feletti világban, az örökké valóságban, ott vagyunk Jézus Krisztusban, és vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és vele együtt feltámadtunk a halálból. A régi élet elmúlt, és íme új jött létre. És az új életben meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek, visszafordíthatatlanul. Érdem nélkül, és teljesítmény nélkül. A mi alapunk arra, hogy egy normális életet éljünk, egy szent életet éljünk, az nem az, amit el akarunk érni, hanem az, ami már a miénk. Az, ami már a miénk. És figyeljetek, ezt az üzleti világ is itt tanítja. Nagyon sok ember azt mondja, hogy szeretnék sikeresebb lenni, mint amire képes vagyok. Szeretnék magasabbra jutni, mint ami és aki én vagyok. És erre az a válasz, hogy nem juthatsz magasabbra, mint aki és ami vagy. Előbb nagyobb emberré kell válnod, és nagyobb emberként magasabbra jutsz. Mit mond az evangélium? Az evangélium azt mondja, hogy tökéletes emberré lettél téve. Tökéletes vagy. Jézus Krisztus azzal, amit tett, és azzal, hogy te hittél, helyzetileg, adminisztratíve, a jogosítványodat tekintve, a rólad kiállított hivatalos értékelést tekintve tökéletes vagy. Hibátlan ember. Egy új ember. És ahogy ezt elkezded megérteni, ahogy ezt elkezded felfogni, ahogy elkezdesz ennek engedni, ahogy az én képed, az önazonosságod elkezd meggyógyulni, úgy kezded ennek a tökéletes embernek a gondolatait gondolni. Már nem önvád, már nem elfogadás iránti kuncsorgásból végrehajtott jó tettek, hanem megértése annak, hogy én egy új ember vagyok, egy szerető ember, egy bölcs ember, akinek megvan Krisztus elméje. Mennyire? Még nem tudom pontosan, mert helyzetileg az enyém lett az egész, mint amikor átutalnak a bankszámládra egy rakás pénzt, de olyan sokat, hogy nem is tudod, hogy mennyi. És amikor lehívod az egyenleget, a papírra nem fér rá, hogy mert olyan sok a nulla. És nem tudod még, hogy ez mit jelent, de tanulod. Már a tiéd, de még nem éled, még nem hiszed. Fölkelsz 3 nappal később, ugyanúgy, mintha csóró lennél most is, közben már gazdag vagy. Miért? Mert elfelejtetted. És ugyanezt történik velünk is. Hittünk Jézus Krisztusban, ő újjáteremtett minket, minden a miénk, mindent nekünk adott, és újra meg újra elfelejtjük. És a hívő életünk leginkább arról szól, hogy megtanuljuk azt, amink van, hogy elhisszük azt, amink van. És egyre inkább elkezdünk élni abban, amink van. És a motivációnk a tetteinkre, az, amit és amiért csináljuk, az az, hogy gazdagok vagyunk. Hogy Isten a miénk. Hogy elfogadottak lettünk. Ez egy új világkép. Egy új énkép. De ha ebből elveszed a bevégzett munkát, ha ebből elveszed a feltétel nélküliséget, akkor a végén a gyenge láncszem te leszel, és minden visszazuhan oda, hogy rajtad áll vagy bukik minden. És a jó napokon büszkén nézel Istenre, és követelsz tőle, a rossz napokon pedig elbújsz előle, mint ahogy Ádám elbújt. Mert ha rajtad múlik bármi is, akkor van mivel dicsekedned Isten előtt, amikor teljesítesz, és van miért követelned Istentől, amikor teljesítesz, és van miért elbújnod, amikor nem teljesítettél, és van miért félned, amikor elbuktál. És az élet már nem is élet, hanem megint halál, mert élek a bűnnek, azzal vagyok összekötve, a saját teljesítményemmel, vagy alul teljesítésemmel, és el vagyok választva, meg vagyok halva Istennek. Ez a régi bűnös természet gondolkodása, ez a természeti ember gondolkodása, hogy élek a bűnnek, és meghaltam Istennek. Szerintetek, hogy a szözbe került Ádám a bokorba? Azért, mert gondtalan nyugalommal mert menni Isten jelenlétébe? Nem, mert meghallotta, hogy jön, és megijedt tőle, mert a saját lelkében ő elválasztotta magát Istentől, ő megölte magát Isten előtt. Világos, ő még nem értette az evangéliumot, ő volt az első, aki elszúrta, utána jött a kijelentés, ez így rendben van, de az állapot az ez. És amit Isten mond, az az, hogy én ezt rendbe hoztam. Úgyhogy ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, attól választottalak el titeket, attól mentettelek meg titeket, teljesen elintéztem, végleg. Ne zavarjon össze, hogy még látod. Ne zavarjon össze, hogy még a szemed előtt van. A valódi jogi súlyát tekintve fel vagy mentve alóla. Le van véve rólad. Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Róma 8, 1. Róma 8, 1, 2, igen. Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Figyelj, nem tudom, hogy te milyen szinten szoktad ostorozni magad, de biztos, hogy van egy szintje. Biztos, hogy valamilyen szinten előveszed a törvényt, és elkezded magad elválasztani Istentől. Elkezded mondani magadnak, hogy én nem vagyok elég jó. Elkezded mondani magadnak, hogy mit mulasztottál, hogy mit csináltál, hogy nem tudom. Bármelyik formája ennek, tehát amikor ilyen bírósági tárgyalást látsz a lelkedben, ítéletet elhangozni, ami nem felmentő és nem bibliai vers, akkor állítsd meg, az a régi rendszer, az, amiből ki akarsz szedni, akkor épp egy rossz kalkulációt csinálsz. Egy olyan kalkulációt, amelyben nem számítod magad halottnak a bűnnek és élőnek Istennek, hanem valami mást. És ez megrabol. Mert nincs megmenekülés sehol máshol, csak az életben. Figyeljetek! Én csak megpróbálom jól csinálni. Tényleg. Megpróbálok megfelelni a világban, a családnak, az üzletnek, megpróbálok felelős emberként élni. Hányan tartjátok ezt helyesnek? Okay. Pep zavarban van egy kicsit. De ez olyan jól hangzik. Figyelj, ez a gondolat simán kinyír. Okay? Csak ez simán kinyír. Ez kinyír. Mert tudod, hogy mire van hatalmam? Arra van hatalmam, hogy Istenre vessem a gondjaimat. Ha felelős ember vagyok, akkor ő benne kell bíznom mindenért. És aztán persze, nekem is van részem benne, és ezzel fogom kiegyensúlyozni a bevégzett munka teljességét, mert mi Isten munkatársai vagyunk, ugyanúgy a munkában, ugyanúgy a családdal, és ugyanúgy a bűnnel is. Vétkezhetek, és nincs ítélet? Vétkezhetek, és nincs ítélet. De attól a bűn még bűn? Igen. Attól az még árt? Igen. Attól az még céltévesztés? Igen. Attól még Isten szeretné, hogyha én egyetértenék vele abban, hogy ez céltévesztés? Igen. Ugyanígy a munkában. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Na jó, de én dolgozom. Csak nincs semmi eredménye. Akkor ne is egyek? Nem. Hanem Isten gondoskodik rólam. Ő kell, hogy ételt tegyen az asztalomra. Én megteszek mindent, amit tőlem telik, de tőlem nem telik valójában semmi. Mi telik tőlem, hogy egyetértsek vele? Mi telik tőlem, hogy higgyek benne, és higgyek neki, és aztán ebben a hitemben az ő munkatársa legyek. És akkor mi történik? Az történik, amiről Máté 6 beszél. 6.33, azt hiszem, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néktek. És aztán, ahogy még Mózes törvényében tanította nekünk Isten, hogy és a vers itt innen eszembe fog jutni, mert kiírtam magamnak. Oké. Azt mondja, mindjárt mondom. Mózes 8:18. 17. Nem mondhatod hát azt a szívedben, az én hatalmam és az én kezem ereje szerezte nekem a gazdagságot. Hanem emlékezz arra, hogy az Úr, a te Istened ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amelyre esküdtettél atyádnak, ahogyan az ma is van. És ez nagyon fontos, tehát, hogy én munkatársa vagyok Istennek, én teszek dolgokat. De mit teszek? Bízom ő benne, hivatkozom az ő ígéreteire, kérem az ő áldását, kérem, hogy tegyen képessé, kérem, hogy az én részemet, amit azért akar, hogy elvégezzem, hogy a kapcsolatunk megerősödjön, hogy a hitem ő benne megerősödjön, hogy ne egy teljesen passzív életet éljünk, hanem egy dinamikusat, ahol ő a az ő valóságának minden egyes lépését átfolyatja rajtam, ahol én hitet keverek hozzá, én hiszek benne, igent mondok, részt veszek, és visszaír ő hozzá, és hitről hitre tovább visz engem az életben. Nem csak úgy van, hogy ő mindent elvégzett, és aztán minket berak egy vitrínbe, és aztán nézhetjük, ahogy ő csinálja, hanem ő azt szeretné, ha mi megtanulnánk, hogy ő kicsoda, ha megtanulnánk, hogy ő mit csinált, ha megtanulnánk hinni, bízni abban, amit ő mond és amit csinál, ha megtanulnánk annyira hinni, bízni abban, amit ő mond és amit csinál, hogy részt vegyünk benne, hogy mi is cselekedjünk az alapján, hogy amikor zavarba ejtő helyzetbe kerülünk, ahol a természeti erőforrásaink elfogynak, ahol nyilvánvalóan bajban vagyunk, ott emlékezzünk rá, hogy például Dávid is volt bajban. Dávid is volt olyan helyzetben, hogy semmi reménye nem volt. És mit csinált? Istenhez kiáltott, és Isten az utolsó pillanatban hozta a menekülést. Miért az utolsó pillanatban? Mert ki akarta hívni Dávid hitét? Mert be akarta bizonyítani Dávidnak, hogy a természeti erőforrások itt tényleg elfogytak. Most tényleg Isten lép közbe, és amikor Isten közbelépett, Dávid megértette, hogy Isten tényleg az ő erős vára, hogy tényleg vele van, hogy tényleg biztos segítség a nyomorúságban. Ezt értitek? Hogy ő valóságos, és Isten ilyen módon képzi és építi a hitünket. A hitünket, amely egy meggyőződés ő benne, egy meggyőződés Isten személyében, az ő jellemében, és egy meggyőződés abban, amit ő mondott és ígért. Valójában a hitünk nem más, mint az, hogy ismerjük őt. Hogy egyre jobban ismerjük őt. És ahogy ismerjük őt, vele járunk. És ahogy vele járunk, egyre jobban megismerjük őt. És ahogy egyre jobban megismerjük őt, egyre jobban vele járunk. És ahogy egyre jobban vele járunk, egyre jobban megismerjük őt. És a kötelék, amely ilyen gyengén indult, hiszek Istenben, jött egy szél, már nem hiszek. És akkor válság van, baj van, jó, én, Uram, ments meg, van, eszembe se jut egy jó darabig. Aztán a végén eszembe jut, hogy már mindent kipróbáltam, és a utolsó esély, Uram, ments meg, és akkor megint megérint, és szuper, és akkor egy kicsit tovább hiszek Isten, aztán megint egy szél, megint elvisz, jaj. És az a jaj, ez tetszik nektek, látom. És mit csinál Isten? Azt, miért nem teszi ezt akváriumba? Ilyen, mi ez? Inkubátorba, ahol nem szakad el ez a kis kapcsolat. Nagy nehezen lett egy kis hitelbe, és akkor elszakítod. Igen, miért? Mert amikor elszakad az a pici hit, akkor utána a következőnél jobban belekapaszkodsz, mert rájössz, hogy szükséged van rá, mert rájössz, hogy igaz volt és működött, és mit csinál Isten a hitünket? Újra meg újra megpróbálja, hogy a kisebb hitről erősebb hitre, az erősebb hitről még erősebb hitre, a még erősebbről még erősebbre, és a végén teljes hitre jussunk. De hogy lehet? Én már sinem vagyok. Nekem ne ciccegjél itt. Én már hiszek. Ha mennyire hiszel? Ha nézd már meg, ha látod. És mit csinál az Úr? Jaj. Megtépázza, hogy aztán az ilyen hit legyen. És aztán azt már nagyon nehéz megtépázni. Na, a lógok rajta már 5 perce még mindig egy ujjon fogom, de a 6. percben már jaj. És aztán a végén így és így, oké? Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először zsidóknak, majd pedig görögöknek. Ebben nem megyek nagyon mélyen bele. Nagyon érdekes, hogy római levélben és az igen néhány részén többször jön ez a sorrend. Először zsidóknak, majd pedig görögöknek. És szerintem ez két dolgot jelent. Az egyik azt jelenti, hogy az evangélium az a zsidóktól ered. Jézus zsidó volt, Jeruzsálemben történt minden, az apostolok zsidók voltak, az első hívők mind zsidók voltak, és igazából az egész történelmi sorrendben először a zsidóságból indult. Ezt tuti jelenti. De szerintem jelenti azt is, hogy Istennek van egy nagyon mély szövetsége a zsidó néppel. Mégpedig ők a választott nép az, aki nemzetként, mintaként jár az egész emberiség előtt. És ezt a mintát Isten hűen követi. Tehát például tudjátok, hogy amikor Izrael elutasította Jézust, mint a megsiást, akkor átok alá került. De mint ahogy az Ószövetségben mindig, amikor fogságba hurcolták őket, amikor bálványimádásba zuhant Izrael, mindig volt egy maradék. És mindig volt egy hívő maradék, akivel aztán visszatértek, akivel reform lett, akivel ébredés lett. És ugyanígy lesz ez most is, hogy a názáreti Jézus Krisztus második eljövetele akkor fog bekövetkezni, amikor Izrael elfogadja őt, mint messiást, mint megváltót. Az egész üdvtörténet nem csak mintaként kiábrázolódik a zsidó népben, de hozzá van kötve a zsidó néphez. És ilyen módon az evangélium hirdetése, az új szövetségi bölcsesség, a kegyelem hirdetése a zsidók felé első prioritás, igen, fontos. És felénk nem fontos, de ugyanúgy fontos. De ne felejtsd el őket. Ezt mondja. Azt mondja, hogy hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvössége, először zsidóknak, majd pedig görögöknek. És itt van, figyelj, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Hitből hitbe, erről a hitből hitbére egy picit beszéltünk, de figyelj, Isten igazsága, és ez többször előjön a római levélben. Mi Isten igazsága? Igen, Jézus, Attila súg. Jézus Krisztus az. Ja. Meg a 10 parancsolat. Nem. Aki a 10 parancsolat hazugság? Nem. A 10 parancsolat egy nagyon-nagyon homályos árnyéka az igazságnak. Az árnyék hazudik? Hamis? Nem. Az árnyék egy nagyon egyszerű, nagyon leegyszerűsítő, szimpla vetülete egy összetett, bonyolult igazságnak. Képzelj el egy nagyon jóképű férfit, amint árnyékot vet. Egy zsákból szórja ki az árnyékot. Árnyékot vet. És árnyékvető, ez a szakmája. A mezőgazdaságnak ez egy új formája, egy új szakterülete. Oké, csak képzelj egy nagyon jóképű férfit, aki szemből süt a nap, és hátrafelé árnyékot vet. És csak az árnyékát látod. Na, mennyire jó képű? Lányokat kérdezem. Oké, kérdezem másképp. Van 3 férfi. Az egyik nagyon jó képű, aranyos, szerető, jópofa. A másik 2 ronda és bunkó. És az árnyékuk alapján kell férjet választanod. Hogy? Van esély. Ha pont 33%. Az árnyéka alapján ki tudod-e választani a nyerőt? Az árnyék nem mond túl sokat, de igazat mond a körvonaláról. A 10 parancsolat, a törvény, ámblok a törvény, az az árnyéka Isten igazságának. És Isten igazsága az ő szívének a lényege, az, amit igazán mondani akart, az, ami igazán számít, az micsoda? Az az evangélium. Az az evangélium. Jézus Krisztus, mert ő az evangélium. Az evangélium az, hogy ő eljött és kifizette a bűneinket, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. Ez a magja, ez a... Mi az a hurikán szeme? Igaz? A középpontja, ahol szélcsend van. Ez a lényeg. És Azt gondolom, hogy ameddig nem vagyunk hajlandóak fejet hajtani az alapüzenet, az alapigazság borzasztó tekintélye előtt, amely úgymond mindent megoldott, nem kell hozzátenni semmit, addig az összes többi nem sokat jelent neked, mert rossz alapra építed, csak összezavar. Nem mondom, hogy ne tanuld, de a lelkedet intsd rá, hogy elégedjen meg az evangéliummal. Elégedj meg vele. Mit akarsz még? Nem lesz más. Meg akarok javulni. Nem fogsz. Nyugalmat akarok. Nem lesz. Mit lesz az evangélium? Isten a tiéd, és vele együtt minden. Minden. De mivel ez nekünk nem jelent olyan sokat. Isten az enyém, tök jó. Gyere Jézus, ez a szekrényem. Jó, kinyitom neked. Ide lépj be szépen. Teszek be mojírtót is, ezt becsukjuk. És foglalkozunk a mindennel. Kicsit a szívünk ilyen, nem ilyen? Hó, de jó. Hívő leszek, és minden az enyém. És akkor néha a résen, hogy nehogy beszédben legyek vele, benyújtok neki egy kívánságlistát. Jézusnak. És hogy a minden egy kicsit jobban alakuljon. És Isten azt mondja, hogy figyelj, nem, valamit nem értesz. Én vagyok a lényeg. A te kapcsolatod velem. Én vagyok az. Én a személy. És ahogy én a személy, elkezdek jelenteni neked valamit. Ahogy én a személy, elkezdek fontos lenni neked. Ahogy elkezdesz megtanulni, bízni bennem a személyben, ahogy elkezdesz beszélni velem, ahogy elkezdesz kérni tőlem, ahogy elkezdesz számítani rám a személyre. Én a barátod vagyok, az Istened vagyok, az Atyád vagyok, én vagyok a mindened. De nem egy ügy vagyok, nem egy vallás vagyok, nem egy dzsinn vagyok, akinek a palackját, vagy miért lámpáját meg lehet dörzsölni, hanem én egy személy vagyok. Óriási tekintéllyel és hatalommal. Végtelen igazsággal. És neked meg kell tanulnod velem járni. És el fogsz ámulni rajta, hogy ki vagyok és milyen. Hogy mennyire gyengéd vagyok, hogy mennyire kedves, hogy mennyire türelmes, hogy mennyire jó a humorom. Hogy mennyire hűséges vagyok hozzád, és hogy néha mekkora bajba keverlek, hogy aztán kihúzhassalak belőle. Meg fogsz egy csomó mindenen lepődni, de a lényeg az, hogy Isten hatalma, ereje minden hívő megmentésére, az az evangélium, és Isten igazsága, az egész könyvnek az üzenete, az, hogy Jézus Krisztus Isten, és kifizetett mindent, és ha hiszel ő benne, örök életed van, és ő bele kerültél, egy lettél vele. Meghaltál a bűnnek, és élsz neki örökké. És ő a mindened, ő az Istened. Elválaszthatatlanul egy életetek. És a lelkednek, a kis lelkednek, az én kis lelkemnek meg kell tanulnia Istennel járni, tőle függni, benne bízni, őt használni, mint erőforrás, őt használni, mint módszer. Mit mondott Jézus János 14-ben? Én vagyok a micsoda? Én vagyok. Az út, az igazság és az élet. Én vagyok az, azt mondja. Én vagyok. Nem megmutatom neked az utat, arra kell menni, hanem azt mondja, gyere hozzám, és én vagyok az út. Amikor fogod a kezemet, célba értél. Amikor eszközt keresel, mert az út végül is egy eszköz. Eszköz arra, hogy eljussunk innen oda. Ha eszközt keresel, én vagyok az eszköz. De azt mondja, hogy én vagyok az igazság is. Én, a szó, amit itt használ, ha jól tudom, az a valóság szó. Én vagyok a valóság. Nincs semmi rajtam kívül. Minden, amiben élsz, minden, amit akarsz, minden, ahova el akarsz jutni, az én vagyok. Én bennem van. Abcsel 17 mond valami hasonlót, hogy ő benne élünk, és élünk, mozgunk és vagyunk. Az Areopágoszon mondta ezt Pál, azt hiszem. Mindegy. És aztán, hogy van, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet. Én vagyok. Én vagyok a végső kapcsolat. Én vagyok az örök válasz a magányra. Én mindig veled vagyok. És senki sem lesz veled rajtam kívül, de én bennem, ott vannak a testvérek melletted, ott van a kapcsolatod mindennel, a dolgaiddal, az ügyeiddel, tökéletes kapcsolat. Én velem minden a tiéd, nélkülem pedig mindent elveszítesz. Hogy mondja, hogy aki én utánam akar jönni, hogy van az? Az tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Aztán máshol így mondja, hogy aki elveszíti az életét én értem, megőrzi azt, aki pedig megőrzi az életét, elveszíti. És én nem tudom, hány éves vagyok már, azt tudja, 40 valamennyi, mindegy, sok. Már az 50-hez közelebb, azt hiszem. És én már majdnem 50 éve tanulom ezt. Jó, nem 50 éve, mert keresztény nem vagyok, csak legutóbb mondták, hogy 20, több mint 20-valahány éve, mindegy. És nagyon nehéz megtanulni, hogy Krisztus a mindenünk. Hogy egy személy az élet. Hogy ő az. De figyelj, hadd mondjam azt, hogy vállalkozóként, családapaként, extrém sportolóként, mindegy miként, minden arcommal azt tudom mondani, hogy az élet nem működik. Az egyszerűen nem működik. Hazug látszat az egész. Csak vele. Érted? Csak vele. És ő szeret eléggé ahhoz, hogy ne engedjen alternatívát. Ő megrázza azt, ami megrázható. Megrendíti, ami megrendíthető, hogy megmaradjon a rendíthetetlen. A jót a legjobbra akarja cserélni. És hogy ezt az iszonyatos gazdagságot itt ne hagyd, ő hűségesen jön utánad. Hogyan tudod meg felgyorsítani, hogyan tudod leegyszerűsíteni az utat? Úgy, hogy munkatárs vagy, úgy, hogy jó hallgató vagy, úgy, hogy hiszel, hogy lépsz előre. Hogy Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, igaz? Ott van? Hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, hogy jó halló vagy, hogy hallgatod, és hitet keversz hozzá, és megpróbálsz lépni az alapján, hogy a munkatársa vagy. Hogy úgymond jó értelemben igyekszel, mint ahogy amikor szerelmesek randevúznak, akkor mit csinálnak? Igyekeznek, figyelnek egymásra. Értem, van egy törekvés egymás megismerésére, van egy törekvés a sok együttlétre, van egy törekvés. Ez a törekvés, ez segít, ez gyorsít, mert az élet az egy kapcsolat, egy szerelem Istennel, amiben minden a tiéd, minden a tiéd. Ő az út, az igazság és az élet. És ha keresed először Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban megadatik neked. Hogy van? Hogy mondja? Azt mondja, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Vele együtt ingyen mindent. Úgyhogy köszönjük szépen. Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, hogy ezek eljussanak a szívünkben, oda, ahol hatni kezdenek, ahol elkezdünk élni ezek által, a szavak által. Közel menni hozzád, közel engedni téged magunkhoz. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még nem kötöttél békét Istennel, akkor lehet, hogy itt van az ideje ezt megtenni. Mit tudod, hogy mit hoz a holnap? Jobb most megbékélni, jobb most hinni. És a dolog egyszerű, Jézus Krisztus meghalt, hogy neked soha ne kelljen. Ő kifizette a tartozást, amit te sose tudtál volna. És csak egész egyszerűen el kell őt fogadnod, mint helyettesítőt, mint megváltót, mint azt, aki kifizette a te adósságodat, a te bűneidet. Csak igent kell mondanod, igen, elfogadlak, Jézus. adj nekem örök életet. Csak egyszerűen mondd magadban, igen, elfogadlak, adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, mint ahogy megbocsátottad, és adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok mindahhoz, ami elhangzott, vagy bármi máshoz?
1-12-3-4-e azt tudja, akkor az Ábrahám szövetség, hogy megállom azokat, akik kérdjed állat, mert tényleg valami, mindig a
bírónak. Igen. Aha. Az ábrahámi áldás. Az felbonthatatlan. Ugye az, ahogy a zsidó néphez Isten hűséges, az egy nagy remény nekünk, mert úgy hűséges hozzánk is. Sziasztok! Kérdés, hozzászólás? Gábor?
Azt mondtad, hogy meghaltunk a bűnnek. Értem, mert akkor megszabadultunk mindent. Elkérdezett a én nyomorult ember, kicsodott szabad, és kicsodott engem a bűnnek.
Oké, a kérdés az az, hogy ugye azt mondtuk, hogy meghaltunk a bűnnek, de aztán Róma 7-ben meg ott van, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem... Okay. Na, ez az, amit mondani próbáltam, hogy Pál, amikor azt látja magában, hogy a bűn törvénye uralkodik rajta, és elköveti a bűnt, az a pont, ahol semmi más esélye nincs, mint elvégezni a kalkulációt, hogy a bűn, amit elkövet a bűn törvényének engedelmeskedve, az a bűn jogilag le van már választva róla. Meghalt neki. Ezért nagyon fontos, nem szabad ebből a versből arra következtetni, hogy nem vagy képes többet bűnt elkövetni. Vagy ezzel ő azt akarta mondani, hogy mostantól nem szabad bűnt elkövetni. Azelőtt se volt szabad. Tehát ő se nem szabad, se nem szabad. Ez nem arról beszél, hanem arról beszél, hogy okay, ég a kabátod, okay, és én leveszem rólad, de még mindig ég. El vagy választva a kabáttól. Szia, Pásztor Ati! Hogy? A Pásztor Brian órája itt lesz? Akkor én egy pillanat alatt kiürítem a termet, és illetve inkább úgy mondjuk, hogy maradjatok, kérlek, lesz itt egy ámulatos óra, és Pásztor Brian Lynch fogja tartani, egy rendkívüli úriember, aki hosszú-hosszú évekig volt a Magyarországi Biblia Szól Egyháznak az egyik vezető lelkésze, és egyszerűen zseniális tanításokat lehet tőle hallani, úgyhogy ha bírjátok, hogyha belefér nektek, kérlek maradjatok, és a válasz a kérdésre pedig igazából elhangzott. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Maradjatok, én meg megyek. Vagy valami ilyesmi.